Kedves testvérek, egy imádsággal kezdeném, versben van szedve a gondolat, nem az én szerzeményem. Így kezdődik. A keresztet a földön minden ember kap. Az egyik kisebbet, a másik nagyobbat. Születnek hunyhóban, avagy palotában, elkészítve várja őt a keresztfája. Az a csoda aztán, hogy senki se látja, mint vérzik a válla, s hogy sebes a háta. Van, aki alázattal lehajolt fővel viszi a keresztjét Krisztusi erővel. Van, aki könnyen hordja, még nevetésnek, míg a másik zokog, s le a földre rogy. Van, akin büszkén viszi, hisz más úgysem látja, milyen nagy a másik ember keresztfája. Van, aki zúgolódva és zokogva viszi, minden sarkon megáll, s ha lehet, leteszi. Van, aki dicsekszik, örül, ha megszánják, olcsó könnyek sokszor áztatják az orcáját. Ennyit idéznék a mai elmékedésünkhöz, mert a keresztúton, most ahogy elmékedtünk az egyes személyekről, először kezdtük Júdással, jelleméről, mi a bukásának, mi volt az oka, mi a tanulság a mi számunkra, utána szemügyre vettük Pilátus életének és jellemének a fonákjait, abból is a tanulságot levontuk magunk számára. Aztán jött Péter, aki szeretetében is, rajongásában is megfeledkezett, és megtagadta a mesterét. Levontuk ebből is a tanúságot, hogy vigyázzunk, hogy aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ma pedig, testvérek, az Úr Jézus szenvedés történetében ugye egymást érik a megdöbbentő jelenetek. Hogyha a stáció itt föl van rakva a kápolnának a falán, nem ennyi esemény történt a keresztúton. Ez csak így lerövidítve dióéjban meg van jelenítve a fontosabb állomás. Biztos, hogy több jelenet is lehetne, de nem is ez a lényeg, hanem a lényeg van megragadva a keresztútnak a végzésénél. Némely jelenetnél könnyekre fakadunk, a szenvedő Krisztusnak a láttára elfog bennünket a részvét, másoknál pedig elfog a keserűség, a harag, hogy hogy lehettek ennyire gonoszok az emberek. És vannak jelenetek, amelyek fájdalmas részleteit csak dermet bénasággal tudjuk szemlélni és kísérni. Az utóbbi hatást váltja ki az a téma, amelyet ma választottam ki elműködésünk tárgyává. Ez az utolsó olyan férfi szereplő, akiről elműködünk a fölkészülésünkben, Heródes szerepe az Úr Jézus szenvedésének a történetében. Milyen fájdalmas látni, ha olvassuk az evangéliumot, hogy ide-oda lökik az Úr Jézus. Az egyik hatóságtól a másikig, egyik sem mer dönteni, nem meri vállalni a felelősséget. Szinte házalni kell, hogy valaki aláírja a halálos ítéletet. Elfogatása után ugye Annástól Kaifásig, Kaifástól Pilátusig, Pilátustól Heródesig, aki éppen, hát nem ő volt a hatalom képviselője, azért rafináltak voltak a rómaiak. Ő egy báb király volt. Látszott szabadság, látszott hatalom gyakorlás, De a döntés mindig a római császár helytartójáé volt a döntő szó. Herodes szerencsétlenségére éppen Jeruzsálemben tartózkodott, amikor történt az Úr Jézus keresztre feszítésének az eseménye. Annyi, mint mondtam akkor a Pilátusnál az elmékedésre, Pilátusnak a becsületére kell mondani azt, hogy annyit megtett, amire a római jog büszke volt, és büszke ma is, hogy senki kivizsgálás nélkül nem ítéltek halálra. Pilátus is kíváncsi volt Jézusra, hogy valóban őre lázító. Ő is sokat hallott róla, de Pilátus ártatlannak találta. De azért mégis, hogy az ítéletét, amit kierőszakolt a választott nép, főleg Jézus ellensége, mert nem szabad itt se általánosítani, hogy mégis a törvényességet megtartva, hát járuljon hozzá már ez a király is, aki a végeredményben viseli a királyi címet, mint negyedes fejedelem. Ugye Pilátus nem mert a zsidóktól való félelmében, mert elsütötték a nagy ágyút. Ha ezt elbocsájtott, följelentünk a császárnak. Nem vagy a császár barátja. Szerintem nagyon rafinált módon kiokumlálták Jézus ellen, hogy minden állam lábalól eltenni. Kapura jött, hogy Pilátus átküldte Herodeshez ítéletre. Döntsön Herodes király, bűnös-e, vagy nem bűnös? Tehát olyan fejedelemnek kellett döntenie, hogy iszonyat erkölcstelen volt. Hazug, fölfelé nyaló, lefelé taposó, ahogy mondanánk ma. Ugye? A maga körében is mindenki érzéki életet élt. A testvérének az elvált feleségével, Szaloméval. Lukács nagyon szépen megjegyzi, régóta kívánta őt látni, mert sokat hallott felőle. De bosszút akart állni rajta Herodes Jézuson, mert vörös rókának és hazugnak nevezte Herodes királyt. Hát ha nekünk ilyet mondanak, mi se örülnénk, ha ezt a megjegyzést kapnánk, hogy ezt hoznánk hírül, hogy minek tartanak bennünket. És akkor meglátja Jézus megkötözve, maga előtt kiszolgáltatva, kíváncsi kérdéseivel kezdi őt faggatni, sőt, ígér sok mindent, de most meg akar fizetni, mert őt a ravaszó vörös rókának merte nevezni. De hát, ugye egyesek tudni vélik, hogy azért is örült, hogy eljött Jézus, és oda vitték eléje, mert Szalóme közvényes betegségben szenvedett, és csodás gyógyulást akart kieszközölni ott a tömeg előtt és a királyi udvar előtt. Tehát szerette volna, hogy gyógyítsa meg Jézus őt nyilvánosan. Ugye úgy jelzi meg szintén Lukács az evangélium, hogy Heródás hosszan faggatta, kérdezte őt. De Jézus egy kutya szót nem mondott Heródásnak. Hallgatott, és nem felelt kérdéseire. Most kiérezhető az Úr Jézusnak a némasága, és megdöbbentő ítéletet mondja ki ez az aljas tróger, mert nem mondhatunk más rá, aki kihirdeti világgá Herodes Antipász a halálos ítéletet. Ráadásul gúnytűz belőle, a bolondok ruháját adja rá, és végig, míg visszaviszik Pilátus palotájáig, megalázzák az utcán az Úr Jézus. Testvérek, a Az emberiségnek a történelmében és történetében más név alatt írják meg újra ezeket a jeleneteket. Megismétlődik. A jelen életünkben is. A jó embereket mindig leköpik, arcul csapdássák, elítélik, megalázzák. Ha lehetnék, mind lekaszabolnák és megölnék. Ugye a sértett bűnös, aki bosszút, tüzet lehel az egy a Szent Egyházra, ma is. Tehát 2000 év alatt nem változott sokat az emberiségnek a gondolkodásmódja. És kik ezek az emberek? Azok, akik nem merik vállalni a krisztusi élet erkölcsi elvét a saját életükben. Tehát ezek a megalkuvók. Nekem legyen jó, hogy a többiek mit tölték, ott tegye meg a csoda. Mai emlékezésünkben a hallgató Jézusról mit tanít számunkra? Ha olvassuk az evangéliumot, mindig szívesen beszélt az Úr Jézus. Minden megtévedtet vissza akart vezetni a jó útra. És ez így van ma is. Az evangélium üzenete mindig modern, mindig új és mindig időszerű. Nem ásatag, nem múzeális kódex. És ahányszor a kezedbe veszed a Szentírást, mindig új dolgokat tudsz felfedezni benne, amit eddig is olvastál, de nem ragadta meg a szívedet. Mindig készen állt arra, hogy az ígére szomjas népet tanítsa, legyen az írás tudatlan, vagy tanulatlan. Megszánta a házasságtörő asszonyt, szóvált a szamariai asszonnyal, aki többször elvált, és együtt élt különféle férfiakkal, és ugyanakkor a bűnbánó Magdolnának is, aki utcanő volt, annak is megbocsájtott. De ezek miért kaptak bocsánat? Mert mind megbánták a bűneiket. Akik nem bánták meg, azok nem nyertek bocsánatot, és ma sem nyernek bocsánatot. Akik az életüknek a hatalmával, tetteivel visszaélnek mások emberek ártatlanságára, azok, ha nem bánják meg a bűnüket, nem kapnak bocsánatot Istentől. Lehet, hogy a földi igazságszolgáltatás ugye jogi csürcsügy csavarjával ki, bossák őket, hogy hát ezt így kell értelmezni, ezt úgy kell értelmezni. Látjuk a bírósági pereken, három bíróság, három fényképpen érkezik. Az egyik elítéli, a másik fölmenti, a harmadik szabad lábra engedi. No? Tessék, és mi az igazság, akkor kérdezem. Egy igazság van, bűnöse vagy nem bűnöse? Ha igen, akkor igenis, meg kell büntetni. Miért hallgatott Jézus Heródes előtt? Mert megártalkodott, gőgös, beképzelt hólyag volt. Csak egy gombos tükk kellett volna, hogy beleszúrják, és szétdurran. Akkor úgy itta a bűnt, mint más minden nap a pohár vizet, többszörösen, de már nem érezte bűnnek, mert a lelki ismerete érzéketlenné vált. Észre se vette, hogy ő bűnben él. Nem volt lelki ismerete. Most testvérek, azért könnyen ítélkezünk és mondjunk ki véleményeket, mert mi keresztény emberek mindannyian, akik most jelen vagyunk ezen az elmélkedésen, magunknak is tegyük fel a kérdést. Nem vagyok én lenézőbe képzelt a másik irányában? Miben vagyok különb a többinél? Mert a kommunisták, legyen akármilyen rendszer, mit nézek a keresztény embernél? Miben vagy te külön nálam? Ha ugyanolyan gyarló, tele hibákkal, akkor azt mondom, hogy fogjuk be a szánkat, szerényen is. Mondjuk ki bizalommal a Jóisten felé, Uram, irgalmazz nekem szegény bűnösnek. Egy alkalommal meghívtam a plébániámra, ahol működtem, Eperjes Károly színművészt. És hát nem, bevallom őszintén testvérek, hogy én is hajlamos vagyok, úgy hát hirtelen, talán megfontoltan kimondok dolgokat, de igyekszek nem megsérteni, ez inkább egyedül szokott történni, más nem nagyon hallja. Csak én azon veszem azt, hogy magam észre, hogy hát én ilyen vén, trottyos, morgó ember vettem, teszem a megjegyzést a másikra. És hát elmondja az ő életét, tanúságtevés, meg is jelentesz könyvben is. És ott jelentette a híveknek, 3,5 órát beszélt, de úgy itták az emberek a szavait. És a rúzsa közét a kezébe tartotta, és azt mondta, én Gyurcsán Feriért is imádkozom az olvasót. És én ezt így értem magam, én nem imádkozok érte. Én beledöngölném a fiúját. Mint amit elmondtam ugye a temetőben, amikor téve eltemettek. Ugye, hogy nem szeretném, ha ő, mert legalábbis én nem látom. De hát nekem is tovább kéne, mert nem szabad ember ilyen gondolkodni. Jézus minden bűnösben adott lehetőséget. Kinyújtotta a segítő jobbját, hogy fölemellek. De nem úgy, hogy ő nem akarja, csak úgy, ha ő is akarja, akkor van benne eredmény. Ez éppen olyan dolog, mint mikor itt az ember látja, és hát mindig hallom, hogy hát ennyi éhező, annyi éhező ember van. Én elhiszem, de a számokat nem. Mert a második világháború alatt éhezett Magyarország, Budapest. Nem volt ennyi kenyér eldobálva, kifli az utcán, meg étel maradék végig, egész a belvárosig. Ki vannak borítva a kukák, hozzá nem nyúlt élelmekkel, tele van szórva. Egy órát összetakarják a közmunkások, másik órában újból lehetne kezdeni elő. De fontos a cigi, fontos az ital, hát aztán persze, hogy rózsaszínben látjuk a világot, hát így, testvérek, így hiába akarok én segíteni, ha ő nem akar fölkelni. Neki jó így. Panaszkodnak, hogy ők azért nem mennek be, ugye sokan a hajléktalan szállóba, mert hát ellopják, meg ez, meg az van. És betelefonált valaki egy ilyen kimondós beszéd, aki volt hajléktalan szállón, építészmérnök, 3 évig. Tönkrement a családja, anyagilag tönkrement minden, utcára került, elveszítette az állását, de nem hagyta el magát, és nem itta le magát a sárga földig, hanem igyekezett összeszedni magát, hogy talpra álljon. És volt neki szekrénye, zárható szekrénye, nem csak neki, mindenkinek, aki ott volt a szálláson. Igen, ám csak be kellett tartani a házi rendet. Nem lehet össze-vissza hányni, piszkítani, rendet kellett tartani. Hát egy közösségben mi van a családban, mindenki azt csinál, ami ő akarna, meg lehetne őrülni. Nincs az az édesanyja, édesapa, aki rendet tud tartani, ha nincs önfegyelem a családban, vagy egy közösségben. Nagy baj, testvérek, ha valakinek elhagyja a lelki ismeretet, az az ember iszonyú nagy bajban van. Mert amíg bánt és éget, marja a bűn a lelkemet, addig nem vagyok elveszve. De amikor már olyan közömbössé válok, olyan enerváltá, élet untá, akkor testvérem, ha most megjelenne előttünk itt Krisztus itt a kápolnában, a valóságos személyében, vajon szóba állna velem? Mert amíg az Isten súlyt, büntet, tisztít, megráz, mint ahogy szokták mondani régi közmondás, én Krisztus a vargát, hogy rázta meg, nem tudom, mert kérdeztem, de nem kaptam rá választ. Olyan, akinek kellett volna tudni, ez olyan szólásmondás, ez, hogy honni tered, nem tudom, akkor még nem veszünk el. Még akkor mindig van egy kis szalmaszál, vagy egy kis szérdaszál, amiben az Istenhez kötődök. Tehát amíg a lelkiismeretem vádol, nyugtalanít, izgat, éget, akkor még nem vagyok elveszve. De jaj nekem és mindnyájunknak, ha az Isten elhallgat a lelkiismeretünkben örökre. Nem tudom, hogy értitek-e, talán rávilágít a 34. Zsoltárnak a szava, hogy miért kéri a Zsoltárt? Uram, te láttad. Ne maradj csendben. Uram, ne távozzál el tőlem. Ha bajba vagy, elestél, nem az a baj, hogy elesel, hanem ha nem akarsz fölkelni. Vagy ott van a 27. Zsoltár szava, imádkozz az Annyi Szentlikház a breviáriumban. Hozzád kiáltok, Uram Istenem, ne fordulj el szótlanul tőlem. Ne legyek olyan, ha néma maradsz hozzám, mint aki a szívembe száll, sírverembe száll. Hányszor halljuk testvérek a keserű panaszt? Becsületes, vallásos, tisztességes családi életen élek. Nem sikerül semmi az életben. Örökösen csak piszkálnak. A szomszédomban csupa jóság van, legalábbis kívülről. Milyen szerencséje van, miből van pénzük ezt megvenni? Mi mindig a másik pénztárcájába szeretünk utatni. Miből? De sose tesszük oda, hogy becsületes munkával kereste, vagy pedig lopta. Lopásból könnyű, akit más termel meg is elvinne a kertéből a zöldséget meg a krumplit. Így könnyen meg lehet gazdagodni, sok kis is sokra megy. Becsületes munkából meg lehet gazdagodni, de hosszú távon. Rövid távon. Figyelmeztet a 36. Zsoltár. Tele van a Zsoltár figyelmeztetéssel. Olyan gyönyörű imák, amit kellene, hogy imádkozzon mindenki. Ne irigykedjél az elvetemültre. Ne féltékenykedjél a gonosztevőkre. Ne irigykedjünk ilyen gyújtsánfélékre. Sajnálatra méltóak. Lelki ismeretük nincs. De ott van a lehetőség bocsánatot kérni, megtérni. Heródesnek a hallgatak Krisztus kezdett kellemetlenné válni. Idegesítette őt, és hirtelen az arca fölragyogott, hogy nagyon is megmondta a mentő gondolat. Nagyon ördögi módszer. Tessék figyelni most a választásra is. Ugyanez a módszer. Nem változtak a heródesek. Gúnytárgyává kell tenni, ne kell a sárba tiporni a másikat. És az ördögnek ez a dolga. Hazudni, addig, míg el nem hiszik. És sajnos vannak olyan emberek, akik ezzel hajlamosak. Ki fogom gúnyolni ezt az embert, úgy álbosszút, akihez felérni és megérteni nem volt képes. A mai világ is, testvérek, tele van heródesekkel, akiknek bűnös, cinikus az élete, az nem tudja megkölni maga mellett a tisztességes embert. És hogy magukat mentsék, megvetik és gúnyolják és bolondnak tartják a tisztességes, becsületes embert. Ezt vegyünk tudomásul. De ez az ő bűnök, nem a mindenki. És én arra vigyázzak, hogy én ne váljak olyanná, mert sajnos olyanok legszünk, mint a mondnám legény. Nem akarok biztos lenni, de ha ilyen emberek közé keveredünk, akkor sajnos nagyon nehezen tudunk megmaradni tisztességesnek. Sokan erre hivatkoznak, és úgy mentik fel önmaguk lelkiismeretét. Hát mindenki ezt csinálja. Hát miért ne? Most ez a divat, ez a sikk. Hányszor válunk hűt lenni, mi gyönge emberek, éppen a gonoszok és a bűnösöknek a gyanúja miatt és gúnya miatt. Hányszor mondják ránk, bolond vagy, minek imádkozol, nem segít rajtad az Isten? Látod? Én nem imádkozom, nekem milyen jó megy. És bekapjuk a csalit, mint a hal. A bűnöki életnek a harca nem könnyű. Bolond vagy, hogy beéred csak a férjeddel, mi nem tudsz szeretni? Beéred a feleségeddel. Manapság, hát ez már nem bűn, ez most így szokás. Ugye milyen szomorú ez a... Tehát az Isten nélküli életbe belejön a bűn. És ez nem most kezdődött el, amióta ember él, azóta mindig, és a francia forradalom óta itt veszítette el Európa a Jóistennel való kapcsolatát. Ugye, bolond vagyok, meg nem szerzek pénzt mindenütt, ahol észre nem veszik. Emlékszem rá, volt egy ismerősöm, mindig mondta, hogy hát anyagilag szűkös volt az élete, pénztáros volt az egyik multinacionális cégnél. Hát ugye pénztár zárásnál, mikor megcsinálta a rovancsot, mindig maradt egy kis többlet. Annyira, hogy aztán ez volt sok kicsi sokra, egy milliókra összegyűjt, aztán kiderült, hogy csináltak az egész helyen rovancsot, és kiderült, hogy hiányzik a pénz. És lebukott. Dolgoztam olyan munkahelyen, még kiskapforom előtt, nyomdába, talán mondtam, nem tudom, minden nap, akárhányszor mentem a munkahelyre, mint osztályi gépmester, már a mester Mizsgán túl voltam, hiányzott a kalapács a gépnél és a harapófogó. Minden nap újat kellett rendelni a tárból. Nem tűnt fel a vezetőségnek, hogy mi fogy ennyi kalapács, meg harapófogó a raktárból. Ezt letölték, hogy lenyelték. Nem lovasították. Emlékezettek a Talicska fordulásra, amit mondtam. Ő minden nap új talicskát itt kiborították, a talicskát nem nézték. És bevallotta. Az ellenségek barátokká válnak, hogy együttes erővel, ugye támadják Krisztusnak az egyházát, a tanítását és a követőit. Le akarnak húzni a sárba, nem bírják elviselni, hogy te különb vagy. Ezért dobálnak sárt rád, hogy száros legyél, mint amilyen szárosak ők. Emberek, pártok, irányzatok, mozgalmak, akiket semmi más közös gondolat vagy cél nem fűz össze, csak a Krisztus elleni gyűlölet és a jó emberek elleni gyűlölet. Nagyon aljas gondolkodás ez. A keresztény testvérek ne ilyen legyen. Befejezésül van egy nagyon szép gondolatom. A Szíves Béla tyátom már rég meghalt szegény, egyik lelkigyakorlaton kaptam ezt a kis idézetet, minden nap más idézetet kaptunk a kápolna padjában, hogy milyen kell lenni a keresztény embernek. Minden keresztény legyen olyan, mint a fenyőfa. Egyenes gerincű, égmagas álláspontú, viharok sodrában orgonaszabad, gyümölcstelen sorsú, mely lombját nem hullatja soha. Tehát azt jelenti, hogy maradok az úton, és hallgatok a lelkiismeret szavára, nem űzöm el az Istent a lelkemből. Lehet, hogy elbukok, elesek emberi gyöngeségből, de nem engedem el Isten kezét, hanem belekapaszkodok, hiszen feláldozta értem az egyetlen fiát, Jézust a kereszten. Mert azért jött, így szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát sem kivét és feláldozta mindannyiunk lelkéért. Legyünk ezért hálásak. Sokszor mondjuk ezt, halljátok beszédekben, különböző módon, de mégis valahogy az élet gondjai között elfeledkezünk róla. Tehát keresztet mindenki kap. Van, aki mosolyogva viszi, nevetve, van, aki sírva, fáradtan leteszi, megpihen, de az a fontos, hogy viszi, és megpróbál érdemszerzően vinni és hordozni. Ezt adja meg mindannyiunknak a Jóisten, amikor bennünket próbálva tesz, hogy az a lelkünk nyomát szolgálja. Amen.